Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Forma 1-es futam az ország számára PR és presztízs szempontból is fontos, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a 39. Forma 1-es magyar nagydíjon. A tárcavezető arról beszélt újságíróknak, hogy a viadal jövőjéről szóló tárgyalások fontos része az elmúlt években lezajlott. Megállapodtak a jogtulajdonossal arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a Forma 1 hosszú távon is Magyarországon maradhasson. A Magyaródi pálya nem a legmodernebb, de ez csak eddig volt igaz, mivel elindult egy olyan 105 milliárd forintos fejlesztés, ami idén és jövőre is lehetővé teszi a verseny megrendezését, de teljes egészében 2026-ra fog kinézni úgy a pálya, ahogy annak a megállapodás alapján ki kell néznie, fogalmazott Gulyás Gergely. Meglátása szerint annak a 300 ezer embernek, aki ezt a viadalt évről évre a helyszínen élvezi, mindez nagy élmény, nagyobbik részükre a külföldi, ami az ország számára közvetlen bevételt jelent, mivel napokat vagy akár heteket is itt töltenek. Oroszország reagálni fog arra, hogy az ukrán fél amerikai fegyverekkel lövi a régióit, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszia 1 TV csatorna vasárnapi műsorában. Lavrov szerint, miközben az amerikaiak és a NATO azt állítják, hogy nem állnak háborúban Oroszországgal, világos, hogy amerikai közvetlen részvétel nélkül a célra vezetésben ezek a rakéták nem repülnének sehová. Ami a reakcióinkat illeti, az elnök Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy reagálni fogunk, és meggyőződésem, hogy erről belátható időn belül értesülni fognak, mondta a külügyminiszter. Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Donyecki régióban lévő Csigari települést. A tárca szombaton Szokol bevételét jelentette be. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők 6-ból 4 front szakaszon nyomultak előre Ukrajnában az elmúlt nap folyamán, és 11 ellenrohamot vertek vissza. Az orosz összesítés értelmében az ukrán hadseregnek közel 1500 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezés vonalán. A heves esőzések áradásokat okoztak a hétvégén Délnyugat-Kínában. A katasztrófában 8-an meghaltak, több mint 30-an eltűntek. A kínai meteorológiai központ vasárnapi jelentése szerint heves szélviharokkal és esőzésekkel két trópusi ciklon is közeledik Kína keleti partjai felé. Hónapok óta szélsőséges és heves esőzések sújtják elsősorban Kína déli, középső és keleti részeit, több helyen árvizek is keletkeztek. Április és június között rekordmennyiségű csapadék hullott délen, ahol több halálos áldozatot is követeltek az idén korábban érkező hirtelen áradások. A délnyugati Szecsuán tartományban szombaton keletkeztek váratlan áradások a heves esőzés miatt. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem baj, ha az álom véget ér, nem baj, ha a dallam mit sem ér, nem baj, ha csend, mint untalan, nem baj, ha hang oly hangtalan, nem baj, mert lesz még rossz idő, nem baj, hogy foltos a jövő, nem baj, ha az álom véget ér.
Bólhából elefánt, bebeszélet beleránt, de nem nagy a baj, pedig egyszerű képlet, a zászló is neked áll, a csendet megkeresni, ha túl sok a zaj, túl sok a fals, rossz tanács, rossz példák, a szőnyeg alá söpört emberi problémák, az első az, hogy kívánj valamit végre, elbukni párszor még nem a világ vége.
Nem baj, ha az álom.
Nem baj, ha úgy érzed, rád borulnak a falak. Te vagy a világ közepe, a hátamon tartalak. Kudarcokkal tele van, programozva a holnap. De nem az a lényeg, hol leszel, hanem hogy most hol vagy. Persze darabokra törhet néhány álom, de születnek majd újak, az időt kihasználom, hogy a sebek mikor múlnak. És rájövök, nem baj, hogy így kell lennie. Tudja, mi az, aminek itt az ideje mennie.
Nem baj, ha az álom véget ér.
A problémákkal túl sok időt töltesz, akkor nem oldódnak meg, csak egyre több lesz. Ezért már nem próbálok megoldani semmit, inkább csinálok valamit, amit tetszik. Mert attól úgy érzem, hogy végre újra élek, és akkor átértékelhetem az egészet. S utólag látható, hogy nem is olyan fontos, amitől azt éreztem, hogy a múltam foltos.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. július 22. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Péteri Zsolt ül, rádiónk igazgatója Bércesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata a Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: ez az élet csak pillanatnyi élet, csak megpróbáltatás, de mi azért mégis mind ragaszkodunk hozzá, és azt hisszük, hogy föltaláljuk benne a boldogságot. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem, a következő című műsorunkat hallhatják, majd útinform híreket és időjárás előrejelzés sugárzunk, ezután a nap verse hangzik el. Áprili Lajos Assisi-i című versét Réti Árpád előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Mária Magdolna életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, és a napi mája hangzik el, az órát programajánló zárja majd. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, most következő egészségügyi perceinkben a szülésfelkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélget dr. Kolaszár Andreával, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nem egyedül jött, hanem Vajon Ramonával, a részlegvezető a szülészet
szülésznővel.
Aki szintén érintett ebben a témakörben tulajdonképpen, és mielőtt még itt élő egyenes adásban voltunk, itt sok mindent beszéltünk, visszagondoltunk a múltra, mert nyilvánvaló, hogy az első kérdése az embernek az lenne, hogy a szülésfelkészítő tanfolyamok előtt, hogy történt ez a kommunikáció, mit mondtak, hogy mondtak, mert hát akkor sem teljesen tudatlanul mentek a kismamák világra hozni gyermeküket. Jól sejtem?
Így van. Hát lényegében a várandós gondozás keretein belül volt ez a úgymond felvilágosítás, felkészítés, hogy hogyan jönnek majd szülni, mikor kell jönni szülni, de ilyen kiterjesztett, ugye nem volt a Covid miatt, ugye a Covid söpörte el az előző szülésfelkészítőt, de igazából már a 80-as években is létezett maga a szülésfelkészítő tanfolyam, csak ugye az évek során mindig megújult, hogy a jelen igényeknek megfelelően történjen, és ezt most a Covid után újraélesztettük teljesen új formában, teljesen új előadókkal, úgyhogy igazából igyekszünk a megfelelő igényeknek megfelelni.
Ez az ön kezdeményezése, ha jól tudom, hát ha jól emlékszem, de az ön égiszerep neve alatt megy.
Farkas Főorvos úr kezdeményezése.
De kivitelezés meg az
kivitelezés enyém. Kivitelezés az enyém, meg én vagyok úgymond a kontakt, akivel felveszik a kismamák a kapcsolatot, a Messenger csoporton belül, és ugye Ramona a főszülésznőnk, ő tartja a szülés felkészítőn belül a szülőszoba látogatást, ő mutatja be a kismamáknak ugye a szülőszobát, gyermekágyat, illetve mondja el a megfelelő információkat, és még van egy rezidens kollégám, a dr. Pásztor Róbert, aki most nem tud velünk jönni, mert Debrecenben van gyakorlaton, ő pedig inkább ezeket a háttér informatikai dolgokat intézi, és segít nekünk.
És ez a kapcsolat, most Ramonától fogom kérdezni, ezt hogy jön létre, leülnek akkor, mert ugye kismamák jönnek, mennek. A szülésfelkészítő tanfolyam meg valami módon konstans állandónak kell lenni, de mégis egy kicsit azért mindig az adott szituáció hoz is kell igazodni.
Hát igen, nekünk alkalmazkodni kell, mert ha van egy teli szülőszoba, mindig meg kell találni azt a vagy azt a szülőszobát, ami aktuálisan üres, vagy azt a helyzetet, amit akkor úgy meg tudunk teremteni. Igen.
Szoktak kérdezni, és egyébként az ilyen
így van,
ide párosával, úgy értem, a férjekkel jönnek
hát általában? Hát attól függ, hogy hogyan jelentkeztek a szülésfelkészítőre, van, aki a párjával jön, van, aki egyedül, van, aki barátnővel érkezik, és akkor, ha mondjuk a párjával, akkor ő is jöhet ugyanúgy be a szülőszobára.
Honnan tudják, hogy van egy ilyen felkészítő tanfolyam? Tehát, mert azt mondta, hogy jelentkezik. Honnan tudják, hogy van egy ilyen lehetőség?
Hát hirdetjük tulajdonképpen ezt a kórháznak a honlapján, amikor elkezdenek már járni NST-re, meg szerintem ez így szájról szájra a kismamák között így terjenk, hogy van szülés felkészítő, ki van plakátolva lent az ambulancián, és akkor így tudnak rá jelentkezni.
Ez mire terjed ki, doktornő? Hát egy szülés folyamat, ugye, az mindenkinél másként zajlik a szülés, mindenkinek más fájdalomérzete van, mindenkinek, tehát eltérő. Segíteni kell a kismamát, a vajúdi kismamát is, de segíteni kell az orvosokat és az egészségügyi személyzetet is ennek a tanfolyamnak valami módon, az én elképzelésem szerint, nem?
Hát ez egy koprodukció. Tehát azért is próbáltunk mindenféle szakmát, aki érintett bevonni ebbe a tanfolyamba, az ugye egy hónapon át tartó tanfolyam, és több előadó szerepel, tehát ugye vagyunk mi szülészek, van altatós orvosunk, van védőnőnk, van laktációs tanácsadónk, van gyermekorvosunk csecsemős nővérrel, van dietetikusunk, klinikai pszichológusunk, tehát ők mind tartanak egy előadást, ki elméletben, ki plusz még gyakorlatban is, és ugye körülbelül 2 hónapja sikerült a Szent Márton gyermekmentő szolgálattal is közösségre jutni, és ők is tartanak egy újszülött újraélesztő tanfolyamot a tanfolyam végén.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a szülés felkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélgetett dr. Koleszár Andreával, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kint laktam bent, elment már számtalan hajó. Mit változzak most így a jó?
Megköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Aszfaltoznak az M3-as autópályán Helyőkür térségében a 162-es és a 167-es kilométer között a forgalom a Vásárosnami felé vezető oldalon irányonként egyes sávon halad. A munka kapcsán Budapest felé a 164-es jelű Helyőkürt-Tiszaújváros csomópont lehajtóágát is lezárták, de a felhajtóág használható. Polgár közelében a 171-es és a 175-ös kilométerek között a forgalom a Budapest felé vezető oldalon irányonként egyes sávon halad. Görbe Ház a térségében a 182-es és a 184-es kilométer között, szintén az M3-ason a forgalom Vásárosnamény felé a külső sávon halad. A 206-os jelű hajdúnánási pihenőt zárva tartják még a Vásárosnamény felé vezető oldalon, szintén az M3-ason. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjai és Emőt között a 2-es és az 5-ös kilométerek között a forgalom a Tornyos-Németi felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 33-as jelű Miskolc-Észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Burkolatot javítanak Encs térségében, szintén az M30-ason a 65-es és a 67-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton útépítés zajlik Ceglét-Bercelen, az 58-as és az 59-es kilométerek között a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon munkavégzés zajlik, a 18-as és a 27-es kilométer között több helyszínen is félpályás lezárást vezettek be. Szintén a 25-ösen Szent-Domonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezertek, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A héten kissé mérséklődik a hőség. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma gomoly felhős, napos idő lesz, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek, elszórtan alakul ki zápor, zivatar, az északi szelet sokfelé élénk, az észak Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet kett hajnalban 14-23, délután 28-34 fok között alakul. Szerdán erőteljes gomoly felhőképződés várható, fátyolfelhőkre is számítani kell, több helyen lesz zápor, zivatar, az északnyugati északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a hajnali 14-22 fokról szerda délutánra 24-31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, elszórtan nagyobb eséllyel az ország északkeleti felén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északnyugati északi szél a Dunántúlon és a Dunatisza közén gyakran megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-20, a csúcshőmérséklet napközben 22-29 fok között alakul. Pénteken napos időre van kilátás, általában kevés gomoly felhővel, néhol főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi a szél a Dunántúlon helyenként megerősödik, péntek hajnalban 11-19, délután 25-30 fok között valószínű. Szombaton nagyrészt derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet szombat hajnalban 11-19, délután 26-32 Celsius fok között várható. Vasárnap túlnyomóan derült napos idő lesz, csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a vasárnapi hőmérséklet hajnalban 14-22, délután 28-34 Celsius fok között valószínű. Pollen jelentés, hamarosan indul a parlagfű pollen szezon. Az elmúlt évekhez képest eddig csapadékosabb és melegebb nyárelei időjárás kedvezett a parlagfű növekedésének. A parlagfű pollen szemei már megjelentek a levegőben, még tüneteket nem okozó alacsony koncentrációban. Az előrejelzések alapján azonban július utolsó hétvégéjére a parlagfű pollen koncentrációja több helyen elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakul, a perzsit fűféléké és az úti fűé alacsony közepes szinten van jelen, a kültéri allergingombák spóra száma a nagyon magas tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a Magyar Távirati Iroda és az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékely Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon, 1909-ben Jékely Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik, első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink,
Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A Szent Istváni örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több te, vagyis Istenre való hagyatkozás valósul meg. Interjú Szmutku Róbert atyával, a Nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével. Nyári sorozatunkban folytatjuk a Szatmári Egyházmegye bemutatását. Szatmárnémeti után, ahol Hám János püspök építészeti és szellemi örökségét ismerhettük meg Schönberger Jenő püspök atyának és Ádámkó István Csabának, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának köszönhetően, ez alkalommal Nagybányára látogatunk. A Szatmárnémetitől keletre, egy órányi autóútra, az ukrán határ közelében fekvő település korábban a bányászatáról és a város nevéhez kötődő festőiskoláról híres. Felkerestük az erdélyi építészet legrégebbi barokk templomának, a Szent Háromság plébániának a vezetőjét, hogy ő kalauzolja a Vatikáni Rádió hallgatóit a nagybányai magyar katolikus élet megismerésében. A trianoni békediktátum idején a város még 80%-os magyar lakossága mára 10%-ra csökkent. A kis magyar szórvány közösség azonban nagy vitalitással, pezsgő egyházi és kulturális élettel büszkélkedhet, és reménnyel tekint a jövő felé. Szent István városának tartják magukat, és Szent Királyunk örökségéből merítenek erőt, hiszen az első templomot a településen Szent István építette. Hallgassák meg a beszélgetésünket! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Szmutku Róbert atyát, a Nagybányai Szent Háromság plébánia esperes plébánosát.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök a lehetőségnek. Köszönöm a felkérést annak érdekében, hogy egy kicsit a nagybányai plébániát, illetve a nagybányai esperességet röviden bemutassam.
Ha kitekintünk a plébániáról, éppen a szemünk előtt találjuk a gyönyörű templomot. Bemutatná a hallgatóknak ennek a történetét, és ennek az üzenetét, hogy ebben a szórványban Szent Háromság névvel milyen üzenet érkezik a hívek felé.
A Szent Háromság templom az Nagybánya egyik ékessége, és Erdély legrégibb barokk temploma. A kolozsvári piarista templom néhány évvel fiatalabb a miénknél. 304 évvel ezelőtt szentelték fel. 304 éve töretlenül hirdet a Szent Háromság dicsőségét a templom, és annyira csodálatos a templomnak az elnevezése, mert a Szent Háromságos egyisten ugye közösséget alkot, szeretett közösséget, és ez az óriási szeretet energia kiárad a közösségre is. Azt érzem, amikor templomba összegyűlünk elég sokan, mert hogy a templomot elég sok hívő látogatja. Úgy kell elképzelni konkrétan, hogy négy szent mise van vasárnap, és a négy szent misén kb. 8-900 ember fordul meg, és az erős ima életnek köszönhetően a Szentháromságos Egyisten dicsősége kiárad is érezhető a közösségben. A templomot jezsuiták építették, van egy jezsuita kötődés is, de nem ez az első templom Nagybányán, ez már a negyedik. Az első, említettem, Szent István temploma volt, utána volt még egy Szent Katalin, Szent Márton templom, és ez a jelenlegi templom. Arról is híres, hogy a festőiskola nyomai is megtalálhatóak benne, mert a főoltárkép mögötti freskót azt Kis Károly festette. Jézus hegyi beszédét ábrázolja, és nyilván Nagybányai hegyekbe ötvözte bele a festő az Úr Jézust, és ezt a programbeszédet. Csodálatos ez a remek mű. Aztán a bányászatnak a nyomai is megtalálhatóak a templomban. Bányászlábák, egyesületi zászlók, bányászkalapás és bányászathoz kapcsolódó eszközök, és ez olyan formában is látható, nagyobb ünnepek alkalmával ünnepélyesen beöltöznek bányászok, és úrfelmutatáskor a bányászkalapácsot összecsapják, tehát a csengő mellett ez is jelzi az úrfelmutatásnak a meghitt pillanatát. Ugyanakkor egy csodálatos orgonánk is van, amely a pécsi manufaktúrában készült, kb. 150 éves, és ez az orgona hangversenyekre ad lehetőséget, mert minden évben Szent István ünnepéhez közeli napokban szervezünk kulturális hetet, és ez a hét pedig arról szól, hogy nem csak a konkrét hitet, hanem a kultúrán és a művészeteken keresztül megélt hitet is meghirdetjük, amelyre nagyon sok látogató eljön. Koncertek, beszélgetések, előadások, színházi előadás, akár más jellegű előadások, mindaz, ami kultúrát és a hitünket ápolja, szépíti és táplálja. A templomunk csodálatos, főleg akkor, amikor megtelik emberekkel. Olyan, mint egy családi ház, amikor benne van az édesanyai szív, vagy a szeretett kapcsolat él abban a lakásban, akármilyen szerény is lehet, ott érezhető a szeretet, és az embernek feltöltődik a szíve, lelke. Így van ez nálunk is.
A hallgatók nyilván ismerik a város nevét a Nagybányai Festőiskoláról, amelynek nagyon érdekes, hogy a szellemi lenyomatát továbbra is lehet érezni a helyi közösség, helyi katolikus magyar közösségben. Nagyon intellektuális, érdeklődő a kulturális és egyéb programok iránt. Nagyon szép az Oázis étterem és kultúrközpont is, ahol a Nagybányai Festőiskola ihletéséből fakadó képekkel is találkozhat, és azok mellett étkezhet az ember. Robert atya egy kis körképet adna a hallgatóinknak a plébániáról, a nagybányai katolikus magyar életről?
Nagybányai katolikus élet az nagyon összetett, nyilvánvalóan több mindennek köszönhetően. Ugye a történelem viharai és mindenféle megpróbáltatásai Nagybányát is elérte. Ennek köszönhetően nagyon megfogyatkozott Nagybánya magyarsága, hiszen a 120 ezres városnak csupán a 10%-a mondható magyarnak. Ezen belül is vannak ugye protestáns felekezetűek, és hát az a nagy probléma ebből kifolyólag, hogy az identitás krízis is jelen van a városban. Ebből kifolyólag összetett a pasztorációs tevékenység, mert hogy plébánosként nem csak azzal kell foglalkozni, hogy misézem és az evangéliumot hirdetem a templomban, hanem a templom falain kívül is kell folytatni a pasztorációt, az anyanyelv és a nemzetiség megőrzésében is, mert hogy a gyökereink azok meghatároznak bennünket, és ha ez megszakad, mint nagyon sok ember életében ezt tapasztalható, akkor sok minden más átértékelődik.
Valóban, és milyen törekvései vannak a plébániának a különböző pasztorációs területeken, hogy ezt a tendenciát mondjuk úgy, hogy lelassítsa, vagy akár meg is fordítsa. Ugye a trianoni békediktátum előtt 80%-ban magyar lakosságú volt. Tehát most milyen törekvések vannak arra, hogy a magyar katolikus közösséget egyben tartva az identitást, a kulturális örökséget megőrizzük?
Mondhatom azt, hogy sikerült felismerni az idők jeleit, és igyekeztünk olyan tevékenységeket, pasztorációs alkalmakat teremteni a közösségben, amik fejlesztik a magyarságot is. Nemrég egy szorvány kollégiumot hoztunk létre a Krisztus Király plébánia szomszédságában. Ez a terület valamikor ahhoz a plébániához tartozott, ahol én is plébánosként dolgoztam 10 évet, és közben az egyetlen tannyelvű Németh László iskola létszáma nagyon megfogyatkozott, és ezért arra gondoltunk, hogy jó lenne egy szorvány kollégiumot alapítani, ahová környékbeli diákokat várunk, azokat, akik magyar nyelven szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez meg is valósult, jelenleg 22 diáknak adunk otthont, és az épület másik részében, vagy alsó részében egy galéria vendéglő működik, ahol a diákok is szembe találkoznak a Nagybányai Festőiskola lenyomatával is, és egy megfelelő környezetben tudnak élni és építeni a jövőjüket. Emellett, a Szlovén Kollégium mellett kerekasztal beszélgetéseket is szervezünk, úgy ahogyan te is tudomást szereztél róla, és ezek is alkalmat adnak arra, hogy dialógusban legyünk egymással, mert azt gondolom, hogy a templom falain kívül dől el, hogy a közösség tagjai mennyire lesznek hűségesek az Istenhez, a hitükhöz, az anyanyelvükhöz, mert olyan hatások és élmények érik őket, aminek köszönhetően azt gondolják, hogy érdemes keresztényként, katolikusként élni, érdemes magyar közösséghez tartozni, mert ott értékeket képviselnek, ott megtalálják önmagukat, megbecsülve érzik magukat. Ez egy lehetőséget ad a tovább éléshez, és arra, hogy ápoljuk a szeretett kapcsolatainkat, amelyeken keresztül a gyökereink is erősödhet, ami Istenhez, egymáshoz és a nemzetünkhöz kötnek bennünket. Mondtam, hogy Nagybánya történelme eléggé bonyolult, viharos, viszont azt gondolom, hogy nem csak állag meg őrzők vagyunk Nagybányán, és nem csak az egyházra gondolok, hanem a civil szervezetekre is. Elég nagy összefogás van annak érdekében, hogy ébren tartsuk a magyar kultúrát, és nem csak az értékeinket őrizzük, hanem értéket is teremtünk. Az Oázisban működő galéria vendéglőhöz is kapcsolódnak olyan művészek, és olyan festőiskola, nyári tábor, festőtábor, ahol még ma is új alkotások születnek, és több ország művészei, tehát mondhatjuk azt, hogy nemzetközi szinten bekapcsolódnak ebbe a táborba, amely által nyomot tudunk hagyni Nagybányán, az egyházközségünkben, az esperességünkben. Olyan világban vagyunk, amikor hidakat kell építsünk egymás felé, és nem falakat egymás közé. Ennek érdekében sok mindent igyekszünk megtenni, a korlátaink azok megvannak nyilván, viszont gyerekekkel foglalkozunk, kézműves tevékenységek, nyári táborok, nyári fesztiválokra járunk fiatalokkal, de hasonló módon a családpasztorációban is igyekszem ott lenni. A házas hétvége lelkiségi mozgalom által elég sok házaspár bekapcsolódott, amely ugye erősíti a házasságnak a kötelékét, ami szintén nagyon megnyegült a mi környezetünkben is, nagyon sok szétszúzott család, nagyon sok válás van, és ezt a gyerekek nagyon-nagyon érzik. Nagyon szeretek az idősekkel is foglalkozni, velük is rendszeresen szervezünk programokat, beszélgetéseket, közös kirándulásokat, tehát egy szorványban sokkal több a munka, mint egy homogén közösségben, mert azt tartsa meg igazából, és az lesz az emberek számára maradandó, és azt köti össze őket, hogyha a szentmisén kívül egymással barátságot kötve igyekeznek hűségesek maradni együtt a közösséghez. Tehát itt csak közösségben lehet elgondolni a pasztorációt. Igazából Nagybánya, mint helyszín, nagyon virágzó és egyfajta harmóniát élek meg. 16 éve Nagybányán élek, 10 évet plébánosként, 6 évet esperesként, de mondhatom azt, hogy Nagybánya az otthonom lett, és otthonteremtéshez hozzátartozik nyilván a nagybányai festőiskolának a múltja és a jelene is, de azok a kapcsolatok, amelyek által én is nagyon sokat gazdagodtam, mert rengeteg olyan ember, olyan értelmiségi kör vesz körül, akik engem is nagyon sokat segítenek, és hálás vagyok, hogy ott élhetek, és hát együtt tudjuk keresni és építeni Isten országát, amely már elindult, amely kibontakozóban van, és amely arra szorul, hogy folyamatosan felfedezzük és építsük, újra gondoljuk.
Valójában a látható jelei után ennek a pezsgésnek, ennek a reményteli időszaknak, amely a magyar katolikus közösséget jellemzi Nagybányán, beszéljünk egy kicsit azokról a kihívásokról is, amelyekkel szembe kell nézni, mondjuk a lelkipásztori tevékenységben, a hit átadásában, a fiatalok bevonásában, és egyéb más területeken, amelyek a plébániához, a plébánosi tevékenységhez kötődnek.
Azt kell mondanom, hogy a hit gyengülése következtében is nagyon sok kihívással állunk szemben, mert azért az az ember, aki nem gyakorolja hitét, az nagyon manipulálható, és azt látom, nagyon sok ember olyan kríziseket él meg hitetlenségéből kifolyólag, egyszerűen nem talál kapaszkodót az életben, és plébánosként ez a feladatom, hogy rámutassak, mint keresztelő János rámutatott Jézusra, hogy íme ő az Isten báránya, ő az, aki keres bennünket, akivel az életünk teljes lehet. Azt látom, hogy nagyon sok ember azt gondolja magáról, a helyzetéről, hogy ha jól boldogul, akkor valahol boldognak is gondolja magát, összekeverik a boldogulást a boldogsággal, és a kihívás az, hogy elmondjam az embereknek, most ez szavakkal, vagy életpéldán keresztül, vagy eseményeken keresztül, ez teljesen mindegy, hogy mennyire szeret őket az Isten. Ez a legnagyobb kihívás, hogy elhiggyék, hogy Isten nélkül nincs jövő, nincs remény, nincs perspektíva, Isten nélkül csak küszködés, kínlódás van, és amikor ez megvalósul, amikor látom, hogy fiatalok megtalálják a helyüket Nagybányán, amikor virágzik az élet, akkor tényleg azt érzem, hogy a Szentlélek Úristen az, aki vezeti. Úgyhogy ez a kihívás, hogy saját magam számára is, hogy többet hagyatkozzak a Szentlélekre, mert ilyenkor élem meg, amit Reményik Sándor a költő fogalmaz meg, hogy akkor magától minden elcsitul, akkor magától éred a remény, és ez a magától, ahogyan mondja a költő, ez nem más, mint a kegyelem. Tehát Nagybánya sorsa, mivel Szent István örökségéből élünk, mert az első templomnak a nyomai mindig láthatóak, és Szent István városának is tekintjük magunkat. A Szent István örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több te, vagyis több Istenre való hagyatkozás valósul meg. Ezt szeretnénk építeni együtt a többi egyházakkal is, mert nagyon jó dialógus zajlik a protestáns egyházakkal is. Tényleg érzem ezt az egységes, erőteljes összefogást, amellyel tudunk építeni, és nem azt nézzük, hogy kevesen vagyunk, hanem inkább azt, hogy a kevés is lehet sok, vagy elegendő ahhoz, hogy elinduljon hatékonyabban az élet, és hogy megmutassuk másoknak is, hogy Nagybányán még azért él az anyanyelv, él a hit, él a kultúra, kevesen, de minőségileg egyre többen.
A napokban találkoztam egy szórványkutatóval, és én nem a szórványjal, de a diaszpórával foglalkozom, az amerikai diaszpórával, és ez a kutató említette, hogy a kutatási eredményei arra mutatnak, hogy valójában sokan legyintenek a szórvány magyarságra, akár hit szempontjából, akár identitás megőrzés szempontjából. Ugyanakkor ő azt találta, hogy sokkal több minden van a szórványban, mint amit úgy gondolnak, hogy van benne. Tehát ha a jövőre gondolunk, és én ugyanezt találtam a diaszpórában, hogy nem szabad legyintenünk valójában, tehát több reményre okot adó tényező van. Ön hogy látja a jövőt?
Mivel elég sok nyitott emberrel találkozom Nagybányán, és nagyon sok embernek a feladatához és a kihívásához tartozik Nagybányának a, mondjam úgy, megmentése. Az anyaországból is nagyon sok segítséget, támogatást kapunk, és én hiszem azt, hogy olyan emberek kezében van Nagybánya jövője, akiken nagyon sok múlik. Én nem látom abszolút reménytelennek a jövőt, hanem annyiféle összefogás, annyiféle közös erővel megtervezett céljaink vannak, amikből azt olvasom ki, hogy lesz jövő. Csak egy példát mondok, a Németh László magyar tannyelvű iskola is nagyon nagy fejlődésnek indult, és nemrég egy bölcsődét is átadtunk, amit a magyar kormány támogatott, tehát bölcsődétől kezdve szorványkollégiumon keresztül nagyon sok olyan infrastruktúrális lehetőség van, amely arra vár, hogy megtöltsük élettel, fantáziával, kreativitással, és ezért gondolom, hogy ha hitünk is megvan, és ezt tápláljuk magunkban, ezt Isten hitet, és közös összefogás is, akkor az értékeink láthatóak lesznek, és nem csak egy szép emlék marad Nagybánya, hanem egy ma is értékteremtő, egy szépséget és egy harmóniát, ahogy említettem, közvetítő, gyönyörű szorvány közösség, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. Mert a szorványban sokkal erősebb szálak kötik egymáshoz az embereket, mert a megmaradásunk függ attól, hogy hogyan dolgozunk. A jövőnk attól függ, hogy mennyire tudunk összefogni, és az erős összefogás ezt nem di meg a jövőt.
Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó körképet, és ehhez a nagyon fontos misszióhoz kívánom Isten áldását, és sok erőt és kreativitást.
Köszönöm, hogy itt lehettem, az áldását kívánom az ön életére is, a hallgatók számára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, és nagyon szépen köszönjük.
Smutku Róbert atyával, a nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Mária Magdolna személye és mai ünnepének evangéliuma gondolatban visszavezet minket a húsvéti eseményhez, Jézus feltámadásához. Mária Magdolna számára könnyekkel kezdődött a húsvét napja. Valószínűleg nem most kezdett el sírni, hanem pénteken, Jézus kereszthalálának napján. Azóta szüntelenül sír. Igen, van olyan bánat, létezik olyan szomorúság és gyász, ami arra készteti az embert, hogy napokon át, vagy akár még tovább sírjon. Vasárnap reggelre Mária Magdolna összeszedi erejét, és elindul Jézus sírjához. Sírva könnyezve teszi meg ezt az utat. Hozza az olajokat, arra készül, hogy bebalzsamozza Jézus holttestét, amire pénteken már nem volt idő. Arra gondol, hogy ez a tevékenység talán majd egy kicsit megnyugtatja, talán sírása is megszűnik. Amit a sírhoz érve tapasztal, csak fokozza bánatát. A sírhely üres, amiért jött, azt nem tudja elvégezni. Érthető, ha még jobban rátör a sírás. Könnyeinek őszinteségéhez, az Úr iránti szeretetének tisztaságához nem fér kétség. Könnyeit nem rejti el a fehér ruhás angyalok elől. Asszony, miért sírsz? Kérdezik őt. Mit is kérdezhetnének mást? Aztán megfordul és újra hallja ezt a kérdést, de már nem az angyaloktól, hanem attól, aki előtte áll. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Jézus az ő könnyeit veszi észre először. Mária Magdolna könnyein elgondolkodva arra a meggyőződésre jutunk, hogy amikor Jézus találkozik velünk, akkor a mi bűnbánatunk és szeretetünk könnyeit veszi észre először.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 646-os, a Szent vagy Uram 92-es, az Éneklőegyház 810-es és 278-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 646-os, a Szent vagy Uram 92-es, az Éneklőegyház 810-es és szintén az Éneklőegyház 278-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.